Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Kontakt, az Open Networks podcastje. A műsor, amiben technológiához szorosan, vagy épp lazában kötődő témákról beszélgetünk, szakértői hozzáállással, mégis könnyed módon. Két hete az első adásban a technológia filmes ábrázolása volt a témánk. A mesterséges intelligencia már abban az epizódban is sokszor előkerült, mint napjaink mozgóképes tech ábrázolásának gyakori témája, ami nyilván nem véletlen. Az AI körüli kérdések manapság rengeteg embert foglalkoztatnak, így ma mi is ezzel foglalkozunk a saját szemszögünkből. Sok hollywoodi alkotással szemben mi nem arra keresjük majd a választ, hogy elpusztít-e minket a világuralomra törő Emmy, hanem kicsit földhöz ragadtabb témával foglalkozunk. Hogyan tudja manapság használni a mesterséges intelligenciát egy cég, akár egy kisebb vállalkozás, mint amilyenek mi is vagyunk. Milyen feladatokat kell és szabad rábízni az AI-ra, mik az erősségei, és milyen esetekben érdemes óvatosan bánni a kapott eredménnyel. Elveszi-e a munkánkat, vagy hatékonyabbá teszi azt? Ezekről és még sok minden másról lesz szó a mai adásban, ahol ismét Belicei Andrással, az OpenNet ügyvezetőjével beszélgetünk. Szia András!
Sziasztok!
Az általános viszonyodról a mesterséges intelligenciával kapcsolatban azért egy-egy gondolat morzsa már előkerült az előző adásunkban, ahol ugye a techfilmek volt a téma, de szerintem érdemes itt az elején tisztázni nagyon egyszerű, elég konkrét módon néhány dolgot. Úgyhogy kezdjük ezzel, csak így egyszerűen. Pozitív vagy negatív az összképed a mesterséges intelligenciával kapcsolatban?
Abszolút pozitív az összképem, tehát szerintem rengeteg mindenre lehet használni. Nyilván megvannak a saját határa és korlátai. Egyébként azt is szerintem a mai világban nehéz megítélni, hogy mire jó, hiszen nap mint nap fejlődik, és nap mint nap tud egyre több dolgot megoldani. Helyetted, melletted, egyéb módon.
Volt-e egy olyan pont, ahol ez átfordult? Ahogy mondod, ugye napi szinten fejlődik ez a technológia, tényleg egyre elképesztőbb ütemben. Kezdetektől azt gondoltad, hogy ez jó, ez hasznos, nagyjából abban az időszakban, vagy még azelőtt, ahol a ChatGPT-vel a többség felfedezte ezt, vagy kellett egy kis idő, amíg meggyőzted magad?
Próbálok átgondoltan válaszolni erre, és azt gondolom, hogy nem volt negatív időszak, tehát amikor ne hittem volna benne, inkább olyan volt, mikor nem tudtam róla. Nem is tudtam róla, és nem is gondolkoztam ezen, hogy ez most pozitív vagy negatív. Tehát ahhoz, hogy el tudjam dönteni, az meg kellett ismerni, el kellett kezdeni használni, és mivel a használat az effektíve eredménnyel járt, ezért ott kialakult egy pozitív kép bennem. Uh-huh. Tehát addig nem akartam igazából talán belül, nem tudatosan, de döntést hozni a témával, ameddig nem ismerem.
Ez egy elég jó hozzáállás, és azt gondolom, hogy mondjam, előrébb járna a világ, ha sokan így állnának dolgokhoz, hogy előbb megismerem, és aztán döntök vele kapcsolatban. Szerintem az előző két válaszodból már nagyjából lejött, de azért felteszem a harmadik ilyen általánosabb kérdést is. Szerinted mennyire elképzelhető a jelen a mesterséges intelligencia használata nélkül, és mennyire elképzelhető a jövő nélkül?
Kicsit trükkös választ tudnék ráadni, tehát azért a mesterséges intelligencia nélkül is életben maradnánk szerintem a bolygón. Tehát elképzelhető lenne, de nyilván itt, hogy már itt van, így azt gondolom, hogy érdemes használni. És talán nem szeretem az ilyen nagyon-nagyon exakt okosságokat, de nélkül, aki nem használja, az lemarad, azt gondolom egy picit.
Igen, én is inkább kicsit ebbe az irányba próbáltam volna feltenni a kérdést, nem biztos, hogy jó volt a megfogalmazás, de örülök, hogy erre is válaszoltál. Tehát igen, nem igen, ilyen life or death questionként akartam ezt feltenni, hogy életben maradunk-e a mesterséges intelligencia nélkül, inkább az, hogy a jelen eszközének látod, a jövő eszközének látod-e, lemaradnak-e azok, akik kimaradnak belőle, de akkor erre igen a válasz.
Igen, azt gondolom, és talán azt lehet mondani, hogy már a jelen eszköze. Tehát amit már jelenleg tud, és ami minden nap belekerül, az már abszolút a jelen eszköze, és az a jövőben még több lesz. Uh-huh. Ugye az egészet igazából azt gondolom, hogy azt tette lehetővé, hogy elég gyorsak lettek a számítógépek, és elég olcsók. Tehát ahogy akár a CPU-GPU sebessége növekedett, úgy már lehetőséget kapott a világ arra, hogy ezt jól ki tudja használni.
Nyilván akár a számítógép hardveres teljesítménye, akár ugye az internet sebesség növekedése tette lehetővé ezt a technológiát. Nyilván egyébként ennek a technológiai igényeiről, vagy a környezetre gyakorolt hatásáról, az erőforrás igényéről beszélgethetnénk, ez egy nagyon érdekes téma, és ezt nem érdemes szerintem elhallgatni, viszont nem ennek az adásnak a szorosan vett témája, biztos, hogy fogunk még erről akár a jövőben részletesebben is beszélgetni. Itt most a te vezetői hozzáállásod, vagy hozzáállásod, mint Belicai András nagyjából kiderült, csak te ugye egyben cégvezető is vagy, az Open Networks ügyvezetője. Mit gondolsz, hogy szerinted neked, mint vezető személyesen, vagy a vezetőnek úgy általánosságban milyen befolyása van arra, hogy hogyan állnak egy cégnél az emihez?
Nyilván van befolyásom nekem is, meg más cégvezetőknek is a vezetett cégüknél arra, hogy az AI-hoz hogyan áll maga a cég. Eleve akár már, hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor szabályozás területén, hogy egyáltalán használható-e, nem használható-e, egyáltalán kifizetjük-e az AI költségét, vagy nem fizetjük ki, amiket egyébként alapvetően azért nem gondolok magasnak. Tehát van már egy ilyen belépési küszöb, főleg egy multivállalatnál, ahol minden nagyon-nagyon le van szabályozva. Az, hogy utána mennyire terjedjen, mennyire használják az emberek, az, arra is azt gondolom, hogy van valamilyen hatása a cégvezetőnek, hogy mennyire propagálja ezt, mennyire támogatja ezt a dolgot, mennyire javasolja. Nyilván olyan területen most így hirtelen bevillan, ahol mondjuk az AI teljes egészében ki tud váltani egy munkavállalót, ott azért ez ütközhet egyfajta ellenállásra. Lásd például, amikor a gépek bejöttek, akkor az emberek fellázadtak, hogy nem lesz munkájuk. Talán egy nem akkor a kariverű történet, de talán ezt nehezen számítani, de még akár lehet, hogy akkora is lesz.
Én nem lennék biztos benne, hogy nem. Tehát, hogy azért az általános szentiment ezzel a dologgal kapcsolatban sok esetben csap át ebbe. Látszik, hogy az emberek bizonytalanok, vagy akár nettó félnek attól, hogy az AI vagy a mesterséges intelligencia majd elveszi a munkájukat. Gondolod, hogy ez egyébként egy vezetői felelősség, hogy ezzel kapcsolatban megnyugtasd a kollégákat, hogy már pedig nem helyettük fog dolgozni az AI, hanem velük?
Szerintem fontos lehet, igen, tehát hogyha olyan munkát végez, aminek egy nagyon nagy részét az AI akár el tudja látni, akkor végig gondolandó szerintem az, hogy az a munkatárs azt a munkát, amit az AI el tud látni, azon munka kívül, amit az AI el tud látni, milyen még sokkal hatékonyabb munkát tud hozzátenni. Tehát kifejezetten vannak olyan területek, amiket érdemes AI-ra bízni, és a drága, nagyon okos humán erőforrást, értem most az összes munkavállalat nagyon okosnak, tehát az AI-nál okosabb, hiszen humánok vagyunk, azokat olyanra használni, amit meg már nem tud az AI, vagy jelenleg nem tud az AI, vagy hosszú távon nem tudhat az AI. Nyilván lehetnek olyan területek, ahol fel sem merül, tehát mondjuk kőműves szakmába, az építőiparba, ott nem mondom, hogy nem lehetne rá robotot csinálni, mi gyönyörűen rakja a téglát milliméter pontosan, de azért talán itt még nem tartunk. Mondjuk egy sínfektető vonat az létezik, de mondjuk olyat még nem láttam, hogy egy családi ház építésénél ott ilyen robotokra kapja a téglát mondjuk. Főleg nem Magyarországon.
Ettől még azért odébb vagyunk, azt gondolom, hogy a világ fejlettebb részein is, de igen, nálunk meg még.
És az még nem is biztos, hogy AI, hanem inkább mondjuk egy olyan robot, ami mondjuk egy autógyártásban is működik.
Menjünk kicsit szerintem részletesebben bele abba, hogy egy olyan cég, mint mi, hogyan használhatja a mesterséges intelligenciát, mik azok a területek, ahol érdemes ezzel foglalkozni, bontsuk le így. És kicsit hazai pályán kezdenék, én ugye elsősorban marketingesként dolgozom az OpenNet-nél tartalomgyártóként. Ez például tipikusan egy olyan terület, ahol rengeteget hallott, hogy hát a mesterséges intelligencia jön, és simán meg fogja csinálni azt, vagy már akár most megcsinálja azt, amit én csinálok, hiszen kitűnően ír marketing stratégiát, kontentet nagyon szépen gyárt, lemásolja a te munkádat perfekt módon. Mennyire gondolod ezt, hogy a mesterséges intelligencia átveheti az emberi tartalomgyártói feladatokat? Kell-e féltenem az állásomat?
Szerintem az nyilván cégvezetőként azt mondom, hogy az állásodat ne féltsd. Tehát szerintem azért szükség van rád.
Köszönöm, ez megnyugtató.
Jó, ezt most itt rögzített beszélgetésben letároljuk. De nyilván rengeteget tud segíteni. Tehát én ezt fajta segítésnek, asszisztenciának, nem tudom, ebben a szóval is egy picit óvatos lennék, hívnám. Tehát azokban szerintem, amiben tud segíteni és megoldja helyetted, azt továbbra is azt tudom mondani, hogy érdemes használni ezeket, amiket felsoroltál, talán még a piackutatás egyébként olyan, amit nagyon sok mindent át tud nézni, rengeteg adattal rendelkezik, tehát abban nagyon gyorsan tud segíteni. Ezekben szerintem érdemes használni. A tartalomgyártásról egy saját gondolat, egy picit off-topic a marketinges AI-ba, de azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon reál beállítottságú vagyok. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen színes, szagos, gyönyörű anyag vagy levél megszülessen, abban én például elég sokat használom az AI-t, amikor leírom neki egy pár mondatba, hogy mit szeretnék, hogy tartalmazzon akár egy üzleti levél, akár egy anyag, kicsit ilyen bullet pointosan, megadva a kereteket, akkor ez gyönyörű kerek mondatokra kihozza. Talán ezt látom a marketing kapcsán is, hogy igen, egy szép összefüggő szöveget, azt nagyon ügyesen meg tud írni.
Az én hozzáállásom egyébként nagyon sok mindenben egyezik ahhoz, amit elmondtál. Az asszisztencia helyett én úgy fogalmaznám meg, hogy kvázi egy munkatárs, akivel ugyanúgy beszélgetni kell, akit ugyanúgy instruálni kell, hogy mit csináljon neked, mit csináljon meg helyetted. Ugyanúgy jól kell instruálni, mint egy emberi munkatársat, ez nagyon fontos, ez ugye az AI esetében, vagy az ilyen nagy nyelvi programok esetében az a promptolás, ami egy képesség, egy tanulás, ami egy folyamat, amit el kell sajátítani, amit jól kell csinálni, aminek megvannak a különböző eszközei. Más részről pedig szerintem az egy nagy tanulsága az emének pillanatnyilag, hogy a semmiből nem kreál neked valamit. Tehát neked rendelkezned kell egy határozott elképzeléssel arról, hogy mit szeretnél kapni. Ez összefügg nyilván ezzel a promptolás dologgal, amit mondtam, de úgy semmiből valamit egy junior copywriter szintjén alkot pillanatnyilag az AI. Bízom benne, hogy én azért ennél valamivel magasabb szinten űzem a saját szakmámat. Nyilván fejlődni fog, tehát ez nem kérdés, hogy ennél a mesterséges intelligencia már csak jobb lesz, ahogy fejlődik a technológia. Pillanatnyilag itt tart, ha tudod, hogy milyen feladatokra használd, és jól használod, akkor szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos, tényleg munkatárs tud lenni az én területemen. És felszabadítja az én energiámat, időmet olyan dolgokra, amiket meg pillanatnyilag emberi kreativitással én tudok jobban megoldani.
Ezt az egy témát most egy pillanatra átveszem így a kérdező, vagy hogy mondjam, tehát egy témára szeretnék jobban ráfokuszálni, ez a promptolás. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez egy fontos témája a mai beszélgetésnek. Tehát az egyfajta munkavállalói, vagy emberi, attól függ, hogy most egy családi témába kérdezed, vagy céges témába kérdezed, képesség lesz, illetve egy tanult képesség, hogy mennyire promptolsz jól, mennyire tudod instruálni az AI-t arra, hogy azt csinálja, arra válaszoljon, amit tényleg kérdezel, meg amit szeretnél. Tehát ez azt gondolom, hogy ez például egy fontos képesség, és ebbe talán azt lehet mondani, hogy itt van szerepe a cégvezetőnek, hogy ezen képességet hagyja elsajátítani, esetleg forszolja valamilyen tanfolyammal, vagy akár csak mentorálással, hogy a munkavállaló minél inkább képes legyen nagyon-nagyon jó promptokat írni.
Teljesen egyetértek egyébként. Nem titok, én is voltam ilyen tanfolyamon, tehát ez szerintem nem szégyen ezeket a dolgokat olyanoktól megtanulni.
Jó cégnél dolgozol, ahol ezt támogatják, nem?
Így van. Szóval ez nagyon hasznos, nem szégyen ezeket a dolgokat olyanoktól megtanulni, akik ezt kitapasztalták. Nekem is egy nagyon hasznos tapasztalat volt, én is rengeteg technikát elsajátítottam, és egyébként erről a tanfolyamról jött az a hasonlat is, amit mondtok, hogy munkatársként kell kezelni az AI-t, és ahogy az emberi munkatársat is meg kell tanulni instruálni, és vannak emberek, akik ebben mindig is jók voltak, úgy meg kell tanulni az AI-t is instruálni, és nyilván nem teljesen ugyanaz a kettő, meg vannak mind a kettőnek a specifikus szabályai, itt ugye az ő érzéseire nem kell figyelni, mert nincsenek neki, ahogy egy embernél ez egy nagyon fontos része a közös munkának. Itt nem, itt más dolgokra kell figyelni, itt az ő specifikus tulajdonságaira kell figyelni, például arra, hogy rengeteget segít a promptolásban, hogyha szigorúan lekorlátozod, hogy te mire szeretnéd, mit kérsz tőle, minél szigorúbban, minél határozottabban, minél jobban körülírva azt a részfeladatot, amit el szeretnéd, hogy végezzen. Mert ha teret engedsz a kreativitásának, vagy a, nem is tudom, a fantáziájának, akkor ugye hajlamos hibázni.
Igen. Igen, igen. Itt a egyébként az emberi faktor kapcsán igazából két gondolatom így közbe bevillant, miközben ezt így mondtad. Nyilván az is igaz, hogy nem kell a lelkével törődni, bár egyébként nagyon érdekes, mert egyszer már nem egy kicsi scriptet, de valamilyen scriptet kódoltattam vele, és amikor már 5-5-szörre dobtam vissza, akkor ő így beszólt nekem egy picit, hogy hát ő azért nem arra való, hogy itt egy egész szoftvert így legyártson, és...
Tényleg?
Igen, emlékszem valami ilyesmi megnyilvánulására, hogy akkor, és akkor részenként kellett végül beadnom ezt a feladatot, de utána dolgozott tovább szépen. Illetve a másik emberi faktor, amit gondoltam, hogy kifejtek, az pedig az, hogy viszont, hogyha mondjuk nem nézed át egy anyagát, vagy nem foglalkozol, akkor nem fog rád szólni, hogy másnap arra szükség lenne. Ha csak nem kéred effektíve direktbe meg, hogy valami kalendárba írjon be valamit.
Igen.
Tehát, hogy az a humán faktor is hiányzik belőle, hogy legyen egyfajta interakció.
Igen, mondjuk ez, hogy mondjam, emberi kollégáknál is előfordul, tehát ahogy emberi kollégákkal is tudsz olyan csapatban dolgozni, ahogy ráthárul az összes felelősség azzal kapcsolatban, hogy a határidőket tartsd, de nyilván az AI-nál ez is egy állandó feature, itt külön neked kell figyelned arra, hogy akarod, akkor figyelmeztessen. Valóban. Visszazökkennék kicsit kérdezői szerepbe, és egy olyan témával mennék tovább, ami nekem abszolút nem szakterületem. Neked sem ez az elsődleges munkád vezetőként, de nyilván ilyen háttérrel jössz. Kódolás, már itt említettük. Mennyire megbízható, mire lehet most használni ezen a területen?
Nagy téma, nagyon nagy téma. Nyilván most azt gondolom, hogy erre röviden válaszolnék, és nem ez a mai adás fő témája. Szerintem képes kódolni, nagyon szépen és jól kódol, azt gondolom. De itt is egy picit visszavinném arra a témát, hogy promptolás. Tehát, hogy mire képes és mire nem, hogy mondod meg neki a feladatokat. Tehát szerintem kód részletekre, kisebb scriptekre abszolút képes szinte minimál promptokból. De az, hogy egy teljes szoftverrendszert mindenfajta megfelelőséggel, akár nézzük, ami mostanában azért egy nagyon fontos témakör, a cyber security részt, a cyber security témában mindennek megfeleljen, minden bemenetet ellenőrizzen, azt csak akkor lesz képes, ha ezekre mind felhívod a figyelmét, hogy ez egy fontos szempont, ennek meg kell felelnie. Tehát ezeket a dolgokat nem lehet lehagyni róla, és azt gondolom, hogy talán nem olyan szinten, mint mondjuk az orvostudomány, de fontos a humán ellenőrzése ennek a dolognak. Tehát azokon a teszteléseken, amin egy ember általi szoftvernek végig kell mennie, annak végig kell mennie egy AI által írt program kapcsán is, folyamatoknak. Tesztelés, manuális tesztelés, automata tesztelés, pentesztelés, tehát minden olyan, mind a cyber security, mind a működés szempontjából fontos tényezőkön.
Teljesen érthető szempontrendszer. Ilyen szempontból nem radikálisan eltérő a kódolás területe sem sok más területtől, ahol használjuk a mesterséges intelligenciát. Ahogy mondtad egyébként, nem ez most az adásunk fő témája, viszont a következő adásban majd Tóth Imánuellel, Imóval, a fejlesztési vezetőnkkel beszélgetünk részletesebben erről, hogy a kódolás területén hogyan és mire és miként lehet használni az EMI-t. Menjünk egy olyan témára most, ami meg aztán abszolút a te területed, vezetői döntések, mint olyan területén. Szerinted mennyire lehet magabiztosan támaszkodni a mesterséges intelligenciára?
Hát egy nagy sóhajjal azt mondom, hogy nyilván vezetői döntést helyettem nem fog meghozni.
Ezt mertem.
És nem is.
Mertem remélni, hogy ezt mondod.
Nem is nagyon merném rábízni ezt a dolgot. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mondjuk egy vezetői döntést előkészítsen, az információkat összegyűjtse, készítsen valamilyen statisztikát, táblázatot, összefoglaló anyagot, arra szerintem nagyon-nagyon jó lehet. Ugye neki a tárháza, maga az adattárháza, amiből gazdálkodik, az sokkal-sokkal nagyobb, mint mondjuk nem az, hogy az enyém, hanem amit mondjuk akár egy kereséssel, egy internetes kereséssel én el tudok érni, össze tudok nézni, az időmbe belefér. Ő egy sokkal nagyobb adathalmazból tud dolgozni, de nyilván ennek az adathalmaznak az eredménye azért az egy statisztikán alapul. Tehát, hogyha mondjuk nem tudom, megkérdezed, hogy mondjuk a fűnek mi az általános színe, akkor ő azért fogja a zöldet mondani, mert 99,9%-ban zöldet találja, és 0,01%-ban találja meg a sárgát,
a barnát,
meg minden egyebet.
Igen.
Tehát, hogy ő egy statisztikán alapulva fogja, valószínűségen alapulva, bocsánat, egy valószínűségen alapulva fogja megmondani a választ, amiben mondjuk egy olyan kérdésben, ahol ez azért billeghet, igen, mondjuk 50-50 százalék, vagy
30-30 de akár, százalék, akár nem tudom, akár ha 85-15 az arány, akkor is...
Az is már lehet, hogy te pont a 15-be esel, pontosan, mert mondjuk nem tudom, mondjuk a Európában máshogy van, mint Ausztráliában. Igen. És akkor nem írtam bele, hogy mondjuk ez Európában érdekel.
Ez megint csak az, hogy jó promptolás, jó lekorlátozás, mire van pontosan szükséged. Minél kevesebb teret engedj annak, hogy az ő végtelen adathalmazából a számodra rossz információt dobja fel.
Igen, egyébként hihetetlen az ismerete, tehát, hogy tényleg mindenről tud.
Igen, ez a része lenyűgöző, az a nehézség ebben, hogy megtaláld azt, amire neked van szükséged, abban a rengeteg mindenben, igen, amit ő egyébként tud. És igen, szerintem ezt így érdemes, nem én vagyok kettőnk közül a vezető, tehát hogy ez a külső meglátás, de hogy amikor azt mondom, hogy vezetői döntések, akkor nyilván nem arra gondolok, hogy a döntést hozza helyetted, hanem hogy a döntés előkészítésben lehet nagyon hasznos szerepe.
Hát szólj rám, hogyha úgy érzed, hogy az AI döntött helyette. Jó?
Akkor azért egyrészt aggódni fogok, másrészt nem tudom.
Tehát amikor most elmegyek majd nyaralni nyáron.
Bízom benne, hogy első körben még nem tudom, helyettesre, esti e-mail nézésre és ilyesmikre támaszkodunk a hagyományosabb módon, és nem az AI dönt még. Beszéltünk sokat olyan területekről, ahol nekünk számunkra lehet releváns az AI. Beszéljünk egy kicsit, nyissuk ki az ollót, és inkább általánosságban, inkább érintve csak bizonyos dolgokat, beszéljünk a nagyobb képről. Milyen olyan területek vannak még, ahol szerinted kifejezetten hasznos lehet a mesterséges intelligencia?
Hát kapásból nekem egy pár azért még eszembe jut. Az egyik ilyen az oktatás, amiről beszélhetünk majd egy picit, ilyen az egészségügy. Uh-huh. Nyilván ez azért már egy kicsit veszélyesebb terület, tehát ott érdemes majd esetleg a korlátokat megemlítenünk, meg talán ilyen terület még a jogi terület. Kezdjük az elsővel?
Kezdjük az elsővel, szerintem kezdjük az oktatással. Te ezt hogy látod? Bocs, tanári szemmel, tanulói szemmel, mert ez is egy ilyen nagyon kurens kérdés szerintem ma az oktatásban, hogy a diákok mire használják a mesterséges intelligenciát, és mire használhatják.
Na, ez egy érdekes kérdés, és nem is biztos, hogy vitassuk meg, mert a diákok, tehát hogy a tanárok, hogy fogalmazzak, tehát a diákok ellenőrzése, AI-os ellenőrzése a tanárok szemszögéből, ez egy érdekes terület lehet, és ebben nem is vagyok annyira napra kész, mert most nem járok egyetemre, nem tudom, hogy ez a dolog, ez hogy zajlik. Abban biztos vagyok, hogy a tanárok tananyagot összerakni, összefoglalókat összerakni, vizsgakérdéssort összerakni, tehát mondok egy példát, például itt gyerekkoromban mondjuk kötelező olvasmány volt az EGRI csillagok, és hogyha most az EGRI csillagokra hirtelen mondjuk szeptemberben beesnek a diákok, és kell 5 kérdés, hogy leellenőrizzük, hogy tényleg elolvasták-e vagy nem, és mondjuk adott esetben ezt nem szeretném kifejtőssé tenni, mert nem akarok órákig olvasgatni, mint a tanár, hanem azt szeretném, hogy ez A, B, C, D válaszos legyen, akkor annyit mondok akár mondjuk a ChatGPT-nek, hogy az EGRI csillagokból létszik, csinálj egy 10 kérdéses testsort, ezt feleletválasztós legyen, bizonyos kérdésekben esetleg engedd meg a több választ, és 2 perc múlva ott van ez a dokumentum, úgyhogy én egy mondatot nem mondtam, hogy mi az EGRI csillagok, hogy abban mi történt, hogy az miről szól. Ő ezt tudja. És ezt egy-egybe lehet adni, és egy-egybe lehet ellenőrizni a diákokat. És 2 percem volt, továbbra is végig tudtam vakációzni az egész nyarat tanárként.
Oké, és akkor a másik oldalról fair, tehát egy diákként ez egy fair dolog, vagy aztán majd beszélhetünk arról, hogy kell-e nekik egyébként megtanulni ennek a használatát. Spoiler, azokból a dolgokból azért, ahogy mi beszélgettünk erről, szerintem érdemes lenne erre tanítani a diákokat, mert ez egy napra készebb tudás sok szempontból, mint amit az oktatási rendszer már átad nekik. De most még csak az a kérdés, hogy felre az, hogy a tanár 2 perc alatt összeállítja a kérdést az EGRI csillagokból, én meg ugye 2 hét alatt olvastam el az EGRI csillagokat.
Ez most pont egyébként, ahogy kimondtam ezt az egész tesztkérdést, az jutott eszembe egyébként, hogy igazából a diákok is kérhetnek az EGRI csillagokból egy kivonatot. Tehát az oké, hogyha mondjuk ezt nyilván elviszik ezt a tesztet, akkor könnyen ki tudják tölteni éjjel. Tételezzük fel, hogy mondjuk ez egy tantermi teszt.
Igen.
De ettől függetlenül kérhet egy 2-3, ez a kötelezők röviden sorozat, meg ilyesmi létezett ugye gyerekkoromban, tehát hogy egy 10 oldalban megkapod az EGRI csillagoknak a tartalmát, amivel lehet, hogy a 10 kérdésből nem fogod tudni a 10-et, mert nem tudom, megkérdezi, hogy nem tudom,
nagyon
milyen ruhába volt, és igen, milyen színű volt a ruhája mondjuk valakinek, ami nem lesz benne egy 10 oldalas összefoglalóba. De mondjuk a 10-ből 8-9 kérdésre azt gondolom, hogy egy összefoglaló alapján valószínűleg jó eséllyel
válaszol
a diák. Azt, hogy most a diákokat mennyire kell tanítani erre, azt gondolom egyébként szuper lenne, ha tantárgy lenne, mint rengeteg más tantárgy, akár mondjuk a pénzkezelés, amit azt gondolom, hogy nagyon hiányzik, hogy bankszámla, befektetés, részvény, kötvény, mik ezek, tehát ezt már én azt gondolom, hogy a középiskola felső végzős környékén ezeket oktatnám, de azt gondolom, hogy a diákok kellően cselesek ahhoz, hogy megtanulják a promptolást azokba a dolgokba, amik nekik időt spórolnak, és helyette ki mehet, nem tudom, gördeszkázni a skateparkba.
Ez egyébként valószínűleg így van, de ez is ugye az, hogy ezzel nyitott kicsit az ollót a tech tudatosabb, vagy a tech ügyesebb diákok között, ahelyett, hogy így standardizálnád, hogy mi az a tudás, amit egyébként ezen a télen át kell adni. És nyilván ennél, ahogy mondod, kevésbé kúrens, meg már jóval régebb óta fennálló kérdésekre sem reagál rugalmasan az oktatási rendszer, tehát, hogy ahogy pénzügyi ismereteket sem tanítanak még manapság sem, pedig ez már, hogy mondjam, 50 éve a realitásunk, a részvények, a kötvények, a befektetések. Így azért attól tartok, hogy ez még hosszú-hosszú idő lesz, amíg így alakul, de azzal teljesen egyetértek, hogy szerintem is érdemes.
Hát érdemes egy kitekintést tenni majd egyébként, hogy ez mondjuk ilyen tantárgy van-e külföldi intézményekben.
Beszélgetünk majd még szerintem mesterséges intelligencia és oktatás témában, ez is egy olyan topik, amire érdemes lesz visszatérnünk akár külön adásban. Említetted itt az egészségügyet, és ezzel kapcsolatban voltak aggályaid is.
Igen. Tehát szerintem vannak olyan részek, ahol szerintem jól használható, meg nyilván azért itt figyelembe kell venni majd a jogszabályokat, amik megszülettek, születnek, tehát ez nyilván egy olyan területe lesz az AI-nak, ami szabályozott, és jogszabályok is folyamatosan fognak születni, nem csak az egészségügy, hanem az egész AI kapcsán. Ha egy pár példát kell mondani, akkor van, amire már én is használtam, van, amiről tudok, hogy használják. Mondjuk az egyik ilyen például az, hogy lehet úgy gyomrot belet vizsgálni, hogy egy kis kapszulát lenyelsz, az készít, nem tudom, nem vagyok orvos, mondjuk 10 millió felvételt, talán lehet, hogy annyit nem, de mondjuk 10 millió felvételt a belső szervedről, míg leér A-ból Z-be, és ezen képeket kielemezni, hát valakinek ott órákig kéne ülni a gép mögött, és nézni, hogy van-e valami elváltozás mondjuk egy adott képen. Ezt lehet, hogy egy AI azt mondja, hogy 2 óra 3 percnél pont van valami kis, nem tudom, pirosság a sejtfalon, és akkor az gyanús, és akkor ezt a képet ezt kiválogatja az orvos számára, hogy ellenőrizze. Az nyilván nagyon fontos, hogy, és talán ki is mondja, azt gondolom, az AI law, hogy emberi kontroll kell ezen leletek
felett
kapcsán. Igen. Vagy a másik ilyen, amit már én is használtam, hogyha mondjuk van valami bajod, van egy orvosi leleted, és az tele van latin szóval. És akkor így állsz, és így nem érted, hogy most életben maradok, vagy meghalok. Mekkora a baj? És akkor ezt mondjuk egy ChatGPT-nek beadva, azért emberi nyelvre le tudja fordítani. Nem akarom itt a Google és a ChatGPT orvoslást terjeszteni, szegény orvosok szerintem rosszul.
Attól igen, azt hiszem,
belépsz, és azt mondod, hát azt olvastam ChatGPT, hogy nagyon súlyos az állapotom, aztán igazából így szerencsésen talán bajod.
Na jó, de nem, ez értelmezés, tehát, hogy itt megint olyan, hogy a tudásanyagához nyúlsz vissza.
Igen, pont idáig akartam kihangsúlyozni, hogy így van, hogy értelmezni segítsen. De azt feldolgozni már, meg hogy mit tegyél, azt már nem biztos, hogy neked érdemes magadnak.
Pontosan, nem, abszolút, sőt, tehát ugye erre van az orvos, de az furcsa dolog nekem egyébként, hogy így kapod ezeket az orvosi dokumentumokat, hogy semmifajta támpont nincs arra, hogy nincs ott kiemelve boldal nagybetűvel, hogy jól vagy, nem vagy jól. Ez a bajod, nem ez a bajod. Tehát ez egy ilyen nekem, egy olyan basic funkció, ami értem, hogy rengeteg bajjal küzd az egészségügy, de hogy úgy viszonylag leegyszerűsíteni az emberek életét, meg egyébként ugyanez, én orvosi dokumentumom még nem, de például hivatalos jogi dokumentumom, nem tudom, adóhivataltól érkező ilyen olyan dokumentumon, állami papíron már használtam ugyanígy AI programot, hogy ugyanez, tehát hogy ott sincs leírva, hogy neked ez emberi nyelven, hogy neked ez milyen vonatkozással jár, beütöd, lefordítja neked érthető emberi nyelvre, tökéletes.
Igen, még egy pillanatra visszatérve az orvosi dokumentumhoz, sportorvosi vizsgálatnál nem olyan régen volt az első sportorvosi vizsgálatom, latinul volt valami szöveg a dokumentum végén, és konkrétan meg kellett néznem, hogy ez most mit jelenthet, és szerencsére azt jelentett, hogy egészséges vagyok. De nem
de tudtam, ez a stressz helyzet.
Ott volt egy három szó. Akkor most baj van, vagy nincs baj?
Igen, igen.
Persze tudhatnék latinul is, ezt valószínűleg hogy egy-egybe le tudtam volna fordítani, de nem tudok latinul sajnos.
Jó, itt azért az egészségügy kapcsán már említetted az emberi kontrollnak a fontosságát. Szerintem ez egy jól átköthető dolog arra, hogy milyen agályok vannak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Itt ugye a pontatlanságról, a promptolásnak a fontosságáról abban, hogy lekorlátozzuk, már egészen sokat beszéltünk. Szerinted hosszú távon ezzel azért kiküszöbölhető lesz ez a probléma?
A biztos, hogy nagyon jól kezelhető, azt gondolom ez a probléma. Igen, igen. Tehát nyilván az emberi faktorban is benne van, hogy tévedünk. De azért talán az egy nagy különbség, hogy van egyfajta felelősség rajtunk. Uh-huh. Tehát ezt a felelősséget az AI-ra nehéz áthárítani, vagy nem is tudom, hogy álljak ehhez a témához. Tehát, hogy... Mert vannak olyan dolgok, amiben akár jobb, mint az ember. Tehát pontosabb, többet tud. Tehát az, hogy két... Most csak itt teljesen egyszerűen gondolok, tehát oké, számológép már volt 1000 éve, de mondjuk két baromi nagy számnak az összeszorzására valószínűsítem, uh-huh. hogy jó eredményt fog adni, amit én itt papíron még mindig elronthatok. Uh-huh. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amikben ő jobb és pontosabb. Azokban lehet, hogy érdemes akár ezt a felelősséget valahogy egy picit áthárítani, uh-huh. de azokban a dolgokban, amik kritikusak, vagy ami benne van a tévedés esélye, azoknál azért érdemes ezt a felelősséget magunknál tartani. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nem is biztos, hogy én erre itt most tudok válaszolni. Aha. Ezzel szerintem nagyon sokan foglalkoznak, hogy hol van az a határ.
Uh-huh. Egyetértek, hogy ez egy ilyen nagyon vékony határvonal, és nem is hiszem, hogy erre definitív választ kéne adnunk, tehát hogy nem fogjuk ezt így ebben a körben, vagy nem tudom, ketten egy podcast beszélgetésben megfejteni, és jó is, hogy ezzel tisztában vagyunk, mert ahogy mondod, ezzel rengetegen foglalkoznak, és ez a következő évek, évtizedek meghatározó kérdése lesz, hogy hol helyezkedik el ebben az emberi felelősség, és mi az, amit áthárithatunk magára a mesterséges intelligenciára. Egy másik ilyen nagyon kurens kérdés, hogy milyen, meg jogi szempontból fontos kérdés, hogy milyen adatokhoz engedjük hozzáférni, és adatbiztonsági szempontból milyen vonatkozásai vannak az MI használatnak.
Nagy levegő, a cyber security nagy téma, nagyon kurens téma, nagyon-nagyon fontos téma egyébként. Igen, azt gondolom, hogy ugye mi, mint felhőszolgáltató cég, vagy felhőből szolgáltató cég, telekommunikációs cég, vagy akár nézhetünk egyébként más hasonlót, akár egy CRMS céget, rengeteg személyes adatot kezel. És ugye ezen személyes adatokra ő azt vállalja az ügyfelek felé, hogy ezeket nem osztja meg harmadik féllel, ezeket őrzi amennyire csak tudja, technikai szempontból, emberi szempontból, minden szempontból. És akkor az a kérdés igazából, hogy ezen adatokat rámered-e bízni AI-ra, vagy nem mered rábízni. Nyilván vannak olyan egyszerűbb esetek, amikor tudsz AI-tól kérdezni, nem tudom, rakjon össze egy ajánlatot, de azt az ajánlatot azt úgy rakatod vele össze, hogy nem mondod meg, hogy kinek szól, tehát ezeket anonimizálod belőle igazából, uh-huh. akkor nincs például ott olyan veszély. Onnan kezdve, hogy beleraksz személyes adatokat, onnan kezdve az már ott is megvan. De azért azt lehet mondani, hogy rengeteg felhőszolgáltatásban, akár a miénkbe, tárolnak ügyfelek adatokat. Tehát az AI is igazából egy olyan, ahol tárolhatsz személyes adatokat. Tehát azt gondolom, hogy cég policy, hogy mennyire bízol meg ebbe a szolgáltatóba, akár bennünk a mi ügyfeleink, uh-huh. akár mi egy AI szolgáltatóba, vagy akár egy másik cég egy AI uh-huh. szolgáltatóba, oda meri-e ad a személyes adatait neki.
Szintén egy hozzánk szorosan kapcsolódó téma, hogy, és ez befolyásolja azt is, amiről itt az előbb beszéltél, hogy mennyire mernek megbízni az ügyfeleid az AI-ban, hogy hogyan viszonyulnak az ügyfelek az AI megoldásokhoz. Tehát, hogy mi az ő zsigeri reakciójuk arra, hogyha tudják, hogy valamit az AI működtet. Nem feltétlenül csak arra, hogyha az adataidat bízod rájuk, mert az egy szűkebb része ennek, de hogy mit tudom én, telekommunikációban, ügyfélszolgálaton, hogyan viszonyul egy ügyfél, ha AI megoldás lehet, mondjuk egy chatbotot, vagy mesterséges intelligencia hangon szólal meg az IVR rendszerben a hang.
Ez érdekes, mert csak a saját szempontomat tudom ebből a szempontból elmondani, aztán elmondom, hogy esetleg mit gondolok céges szempontból. Uh-huh. Azért az elmúlt pár évben az ilyen chatbot megoldások, nem akarok túl kemény lenni, de buta megoldások voltak. Tehát nem bízott az ember, általában az volt a legvége, hogy kérem az ügyintézőt.
Vagy már a legeleje.
Na most ehhez képest egyébként nagyon-nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években, tehát egyre inkább jobbak lesznek, de ez a fajta berögződés, ez azért még
szerintem még nagyon sokáig meg lesz.
És sokáig meg lesz. Így van. Tehát, hogy ez egy nagy váltás, hogy akkor merjünk benne bízni. Viszont azt gondolom a másik oldalról, hogy a mi ügyfeleink, mondok másik példát, amit csinálunk is igazából. Tehát mondjuk le akarják iratozni mondjuk a beszélgetéseiket. Uh-huh. Vagy akár egy összefoglalót szeretnének egy adott esetben egy telefonbeszélgetésből. Ott nyilván egyrészt kénytelen vagyok átadni, hogy ugye az AI meg tudja csinálni, vagy uh-huh. valami esetleg valami saját AI megoldást teszek az egész rendszer alá. Ezekre az ügyfelek nagyon nyitottak, és szeretnék. Tehát nyilván az ügyfelek arra nyitottak leginkább, amik pénzt, időt spórolnak nekik. Uh-huh. Tehát ez a legfontosabb, a hatékonyság, azt gondolom. És hogyha ezek hatékonyak, akkor ő mer ezzel dolgozni, még akár egy picit kockáztatni, és azt gondolom, nem biztos olyan nagyot kell kockáztatni. Tehát, mint ahogy mondtam, hogy most is rengeteg adat van felhőszolgáltatóban, ez is egyfajta felhőszolgáltatás, mondjuk, hogyha pont az OpenAI-t nézzük. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy az ügyfelek nagyon nyitottak, és keresik. De ez is változó, mert lehet olyan ügyfél, aki nem annyira nyitott semmilyen újdonságra. Egyébként nyilván, mivel mi felhőszolgáltatók vagyunk, nekünk az ügyfeleink többsége azok nyitottak ezekre a dolgokra.
Igen.
Hiszen már azzal nyitottak, hogy hozzánk jöttek.
Pontosan. Nagyon sok témát érintettünk, biztos, hogy lesznek olyanok, amiket ezek közül részletesebben is ki fogunk mondani, viszont lassan így végére érünk szerintem annak, amit most érdemes volt egyben beszélgetnünk így általánosságban erről a témáról. Összességében milyen tanácsot adnál mondjuk egy hozzánk hasonló méretű cégnek az AI-jal kapcsolatban? Van, nem tudom, 3 tanulság Belicai Andrástól.
Fogalmazhatunk most, hogy pontosan 3 lesz, azt nem tudom. Nyilván az első az, hogy vizsgálja meg, hogy milyen folyamatokba, milyen területeken érdemes használnia, hogy hol tudna ezzel, ugye amit előbb az ügyfelek kapcsán mondtam, hatékonyságot növelni. Tehát azt gondolom, hogy ezzel érdemes kezdeni. Nyilván úgy, hogy esetleg már ismeri az AI képességeit, hogy tudja, hogy egyáltalán miben. Aha. Hogy nem a téglafalazásba fog segíteni.
Szerintem ez is fontos, hogy igen, felmérje, hogy mire jó a technológia, és melyik technológiát használja. Nagyon sokat emlegettük a ChatGPT-t, szerintem más programnak a neve nem hangzott el, de tudni kell, hogy mi sem csak ChatGPT-t használunk, az emberek többségének a fejében ez van, meg fel kell mérni azt, hogy melyik program pontosan mire jó, melyik az adott területen a legjobb, és azt mire tudja használni. Oké, felmérted.
Igen. Első lépés.
Felmértél mindent.
Igen. Második lépés, megállapítom azt, hogy ez a képesség, amit most már látok, hogy létezik a világon, ez nekem hogy segít? Milyen pontokon, milyen munkafolyamatokban, milyen munkatársak kapcsán. Uh-huh. És ez alapján tudom azt gondolom eldönteni, hogy hol tudom használni, melyik munkatársat kell esetleg oktatni, melyiknek érdemes ezt megmutatni, mentorálással, oktatással. És utána nyilván, hogy mondjam, talán érdemes visszamérni, és az egészet előről kezdeni. Sőt, napi szinten lehetne, mert olyan fejlődés van jelenleg. Figyelembe véve a korlátait. Tehát uh-huh. nyilván, hogyha orvos vagyok, akkor azért ne helyettem dolgozzon.
Uh-huh. Szerintem ez önmagában fontos, hogy és talán ez lenne az a tanulság, amit én fűznék hozzá, hogy tartsd kontroll alatt. Tehát, igen. hogy nem helyetted dolgozik, bizonyos részfeladatokat megold helyetted, de nem a te munkádat végzi el, hanem neked segít.
Olyan, mintha minden munkatársamnak lenne még egy munkatársa.
Pontosan. Jó, ez szerintem egy nagyon szép végszó, és szerintem egy nagyon izgalmas, jó beszélgetés volt. Fogunk még foglalkozni ezzel a témával. Ahogy ígértem, első körben az a terv, hogy a következő 2 hét múlva érkező adásunkban majd IT-s kollégával beszélgetünk a kódolásról, mint ilyen résztopikról, ami már szóba került. András, neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm.
Mi pedig akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!